az a döntésről szól. Döntésről, aminél úgy látjuk, hogy nagyon sokan elakadnak, és nagyon sokan nem tudnak, vagy nehéz, vagy rossz döntéseket hoznak. Ebben szeretnénk ma együtt beszélgetni a pszichológiával, hogy hogyan kell jó döntést hozni, mire kell figyelni, mit csináljunk, meg mit ne csináljunk.
A pszichológiának bizonyos irányzatai azt mondják, hogy igazából két emberi szükséglet létezik, két nagyon alapvető emberi szükséglet létezik. Az egyik az, hogy biztonságban érezzem magamat, a másik pedig az, hogy feltétel nélkül elfogadjanak. És úgy tűnik, hogy a kapcsolatoknak ezek a típusai, mondjuk az élettársi kapcsolat vagy a próbaházasság, pont valahogy ezt a kettőt nem tudják megadni, tehát ezt az alapvető biztonságot, illetve talán azt, hogy alapvetően feltétel nélkül elfogad engem a másik.
És hát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy a próbaházasság, tehát most nem az élettársi kapcsolatról beszélünk, hanem az összeköltözésről, tehát azokról, akik azt mondják, hogy persze mi össze akarunk házasodni, de előtte ki kell próbálnunk, hogy milyen az, és akkor majd látjuk, hogy érdemes vagy nem érdemes. Ez a probléma, hogy amit ki lehet próbálni, az általában szokott működni, de ami a lényege a házasságnak, pontosan ez a biztonság és a feltétel nélküli elfogadottság, ezt nem lehet kipróbálni egy próbaházasságban, mert pontosan ez hiányzik belőle. Tehát egy picit saját csapdánkba esünk, amikor ezzel próbáljuk magunkat bebiztosítani.
A morális része megint azt mondja, hogy örül annak, hogy a pszichológia mit mond, hogy tényleg nem ez segít az igazi döntéshez. Volt egy hittanos lányom, kiment Londonba dolgozni, 22 évesen összeköltözött egy hapsival, mondom, ne költöz össze, de atya, olcsóbb az albélet, akkor sem költöz össze. Összeköltöztek, felhívott 28 évesen, azt mondja, minden reggel úgy haraptam a zsömlébe, hogy melyikbe van a gyűrű. És 6 év múlva a fickó összepakolt a bőröngyeibe, és azt mondta, én már ezt unom, és el. És most ott áll 28 évesen, a legszebb lánykora elment erre a fickóra, jobbnál jobb hapsik elmentek mellette, ja, mert ő foglalt, hát ők együtt élnek, ebből házasság lesz, jobbnál jobbak elmentek mellette, és most ott áll, és kihasználtak, becsapódnak, érzi magát, és most mit kezdjen, és most kapkodjon, most kezdjen megint sminkelni, és megint ismerkedni, és mondom, ott volt a hiba, igen, hogy amit csak neked ígérek, hogy elvesznek, csak már költözünk össze, hogy azt, amit csak neked ígér ilyen sutyomban, azt ugyanígy vissza is tudja vonni. Ebből nem lesz házas. Ugyanígy. Aztán mi van, ha egy baba lesz a méhedben? Nem egyszer megtörtént, hogy ilyenkor előkerül a fiúnak a szülei, hát mi a fiúnak azért más partit gondoltunk, nem téged. És ne gondold, hogy a tartásdíjat azt majd fizetjük végig. Szóval ilyenkor rettenetes dolgok tudnak kiderülni. Ez annyi bonyodalmat okoz, nem? A házasság az a rendes intézmény. Ott van helye az együttélésnek, a szexualitásnak, nem ezekben az összeköltözésekben, együttélésekben. Persze azért morálisként, papként megint van egy szigorú mondatom, meg van egy kevésbé szigorú mondatom. A szigorú mondatom az, hogy minden házasságon kívüli szexuális kapcsolat bűn. Ez hetero, homo, mindenféle kapcsolatra igaz. Házasságon kívül nincs helye a szexuális kapcsolatnak, annak csak a házasságban. Ez szigorú, és bizony, akik folyamatosan ebben élnek, hát azt kell mondani, hogy az egyház szigorú nem oldozhatja fel őket. Nem mehetnek áldozni. Jön hozzám egyszer egy kislány, elment gyóni az atyához, és ő nem oldozta föl. És jön hozzám, hogy a jófej atya majd feloldoz. És hát aztán beszélgetünk, és kiderül az, hogy ezt gyónta meg, hogy ő most együtt él egy fiúval, és hogy ezt nem lehet feloldozni. És akkor mondom neki, hogy értsd meg, hogy ha ebből bármilyen kisiklás lesz, akkor édesanyád ebbe beleegyezett. Úgy adta a lakáskulcsot, hogy amikor nem vagyok otthon, nyugodtan fölvéted a barátodat. Édesanyád ebben támogatott, az összes kortársad ugyanezt csinálja, a médiából ez ömlik rád, és még a pap is azt mondta, hogy nyugodtan. Szóval ki az, aki azt mondja, hogy értsd meg, ez nem jó. Én hadd legyek az a fék, azt mondom, hogy nem ez az élet, és nem ez a jó. Majd csődbe megy az életed, akkor nem mondja, hogy ó, senki nem szólt, még az egyház sem. Szóval az első szavunk szigorú, nem játékról van szó, hogy a szexualitásnak a teljes helye csak a házasságban van. Nem tudom, tudják-e az urak, hogy a férfi mag, az ivarsejtünk, az mikor a legtermékenyítő? 18-20 éves korunkban. Honnantól csak hagyatlan. Szóval, hogy azok úgy mennek, azoknak az a dolguk, hogy menjenek. És meg kell ménykedjenek. Nem játék. Tehát az első mondatom az, hogy az együttélésnek, egymás próbálgatásának, ez nem jó, ez bűn. Mi a második mondatom, mikor ilyen együtt élő fiatalokkal találkozunk? Hát az, hogy attól függ, hogy azért itt vannak szürkék, meg nem szürkék. Itt árnyalatok vannak. Vannak olyan együtt élők, akik nem akarják komolyan sem egymást, hát most vele élek, olcsóbb az alapéletben. Igazából egymást sem akarják, és házasságot sem akarnak kötni. Vannak olyan együtt élők, akik majd egyszer akarnak házasságot, de most együtt élnek valakivel. Vannak olyanok, akik konkrétan egymást szeretik, hosszú távon elképzelik az életüket, csak ilyen próbaházasságban élnek, hogy azért ki akarjuk egymást próbálni, és vannak olyanok, akik már lefoglalták a mennyasszonyi ruhát, tehát pár hónap múlva házasságuk lesz konkrét kitűzött időpontra. Azt kell mondom, hogy ezek azért nem egyforma csoportok. Van, akiknek azt mondom, hogy azonnal költözetek szét. Tehát addig, amíg nem értél meg arra, hogy mire való a házasság, a szexualitás, költözetek szét. És vannak, akiknek azt mondom, ha már így élnek, kössetek házasságot. Tehát ha ti olyan érettek vagytok, hogy együtt élünk, akkor vállaljátok, és ne éljetek bűnben. Évekig talán is. És ne éljetek bűnben, hanem tessék házasságot kötni, akkor szerényebbet és egyszerűbbet. Én merem azt mondani, hogy legyetek szegények az elején. Sokkal jobb. De akkor is tisztán él az ember, elindítja az életet, szegényen és egyszerűen él. De nem bűnben. Szóval az első mondatom az, hogy miattam nem kívánt gyerek ne fogadjon. Igenis azt mondom, hogy nem jó, súlyos bűn az együttélés, a házasságon kívüli szexuális kapcsolat. Második mondatom az ilyen együttélőkhöz, mentsük a menthetőt, amit lehet menteni kapcsolatot vagy házasságra való irányultságot, akkor ebből legyenek jó kis házasság. Hát, ha kinövitek majd ezt a fázist, mentsük a menthetőt. És hát akkor folytatom, hogy mi van akkor, hogyha meghozza az ember a döntést. Hadd beszéljek most haza keleti papként. Azt látjuk, hogy a gyűrűt a pap felhúzza a jegyesek házasoknak az ujjára. Nálunk a keleti szertartásban a pap húzza föl az ujjakra. Ez mit jelent? Hogy amikor végre döntést hozunk a Nagyistennel, akkor nem csak ketten kötünk szövetséget, mint házastársunk, hanem a kettőnk szövetsége beágyazódik az Úristennel való szövetségbe. Végig ilyennek mutatja magát az Isten, akivel lehet szövetséget kötni. Ószövetség, új szövetség. Hogy kettőnk házasság az nem csak kettőnknek egy ilyen bizalmi kapcsolat, hanem mi ketten beágyazódunk a Nagy Istennel egy szövetségbe. Tehát mit akarok adogni? Az a gyűrű, amit hordunk, ez nem csak annak a bizalomnak a jele, amit a párom érez irántam, hanem annak a bizalomnak is a jele, hogy fog ez menni nyugi, az Isten is eljegyzett magának. Nem csak mi ígérünk egymásnak hűséget az oltár előtt, hanem az Isten is megígéri, így döntöttetek, eldöntöttétek, megáldom ezt a házasságot, segítek nektek. Szóval amit eldöntünk a Nagy Istennel, azt ő segít végigvinni. Ez egy óriási nyugalom, ez épp úgy vonatkozik a cölibátusra, papszentelésre, mindenféle hivatásra, szakmára. Amit vele döntünk el, azt ő segít végigvinni. És hát a döntéshozatalhoz az is hozzátartozik, hogy micsoda felszabadulást nyer az ember. Eddig elég súlyosan beszéltünk a döntésről, de szeretném, ha az a kép maradna meg, hogy dönteni jó. Végre eldöntöm. Hát két példát hadd mondjuk. Az egyik az, hogy biztos vannak itt olyanok, akik a matematikát nem nagyon szerették középiskolába. Én nem tudom elképzelni, hogy nem lehet szeretni a deriválást, meg az algebrát, tiszta izgalmas. Na mindegy, biztos volt ilyen közöttünk, és az ilyen, aki nem szereti a deriválást, alig várja, hogy elkezdjen tanulni, mondjuk pszichológusnak. Képzeljük el, ott is van statisztika, amit hallottam. Képzeljük el, hogy úgy megyek tovább tanulni, hogy nekem többé deriválás soha nem kell tanulni. Nem felszabadulás? Szóval hozok egy döntést, érettségi előtt mindent kell tanulni, fizika, matematika, mindent kell tanulni. És mikor eldöntöm, hogy milyen irányba vetem be az erőimet, akkor nekem már ebben az irányba nem kell erőimet pazarolni, hanem végre mehetek ebbe az irányba, hogy én lélekgyógyász leszek. Micsoda felszabadulás, mindenki érzett ilyet magában biztosan, hogy ezt szeretném eldadogni, meg erről szól ez az este, hogy a döntés felszabadít. végre egy irányba megyek, de most már ebben az irányba koncentráltan, tehát nem tétován szétszórva az erőmet, koncentráltan ebbe az irányba megyek, házasságot kötöttem a piroskával, vagy leteszem a papi esküt, vagy a szerzetesi fogadalmat. Fölszavarít. A másik ilyen, az udvarlás. Hát mindannyian így voltunk vele, hogy ez egy nagyon nehéz időszak igazából, a párkeresés. Nagyon-nagyon nehéz időszak. Kemény időszak. Tudnélik, egyik héten kirúgott engem a piroska, másik héten én búcsúztam el a másik piroskát, tehát hogy és akkor itt vége van ezeknek a kapcsolatoknak, az ember szeret összeomlani. Az egy kis gyászmunkát jelent. Mi ment tönkre? Miért nem volt ez jó? Megsiratjuk, nyalogatjuk a sebeinket, és ugyanakkor erre nincs idő. Holnap megint mosakodni kell, sminkelni magam, mert nincs meg a párom. Ezt tudjuk, ugye mindannyian, ez egy nagyon kemény életszakasz, hogy megyünk egyikből a másikba, ez se jó, ez se mindegyiknek rossz a vége, azért nem lesz belőle házasság. És egy csomó kudarc után nincs idő nyafogni, sebeket nyalogatni, hanem menni kell, mert nincs meg a párom. És amikor végre megtalálom, hát de jó. Már akkor is kell mosakodni, de hogy... De jó, hogy megtaláltam. Ó, még csak azt kell tenni. Hogy felszabadít, hogy nekem most már végre vele kell egy minőségi kapcsolatot. Tehát, hogy ezt a felszabadulást, ezt szeretném átadni, hogy ne féljen az ember a döntéstől, hanem egy irányba koncentráltan fog menni, és akkor, ahogy az Úristen mondja, ne féljen, féltékeny az ember, félti a kis szabadságát, kis lehetőségét, félti, hogy egy úton lehet menni, és egy úton mindent megkapunk, ez a poén. Mindent, százszorannyit megkapunk. Szóval bizalommal merni egy irányba felszabadítja az ember előjét, és na, szóval hajrá!
Egy kicsit megnyugszunk, fellélegzünk, hogy jaj, de jó, megvan a döntés, hallottuk az előnyeit, hogy mi minden jó dolog jár ezzel. De hogy azt is tudatosítanunk kell magunkban, hogy nyilván ami kapcsolat megszületett, és ez most már házasságként működik tovább, ez nem magától fog jóvá válni, vagy nem magától fog úgy alakulni, hogy az tényleg életünk végéig egy boldogságot adó kapcsolat legyen. Erről is, amikor beszélgettünk, készültünk az előadásra, akkor nagy egyetértésben megállapítottuk, hogy itt tulajdonképpen nem az van, hogy megérkeztünk valahova, persze megérkeztünk valahova, de hogy egy új útszakasz is elkezdődik. Mi minden feladatunk van, ugye a pszichológia szereti ezeket mindig ilyen feladatként megfogalmazni, életfeladatként, vagy a házasság építésének a feladataként. Erről igazából ez itt a reklámhelyem, hogy legközelebb lesz szó, tehát nagyon sok szempontról, ami feladatunk egy házasságban, egy kapcsolatnak a jóvá alakításában, arról legközelebb nagyon sok szó fog esni. Ilyesmikre gondolunk itt, illetve hát a pszichológia ilyeneket ír le, hogy a probléma megoldó készségeknek a kialakítása, a konfliktusok jó kezelése. Akkor megtanulni azt, hogy hogyan tudjuk egymást jól támogatni érzelmileg, hogyan tudunk pozitívan visszajelezni a másiknak. És hát ilyenek is ide tartoznak, hogy például a közös spirituális vallási értékrendszernek a finomítása, a közössé alakítása. És hát ami egy nagyon lényeges dolog, hogy hát nagyon sok együtt töltött időre van továbbra is szükség. Ugye ezt kiemeltük itt az udvarlásnak, vagy az együttjárásnak a szakaszában, hogy mennyire fontos az, hogy sokat beszélgessünk, sok időt töltsünk együtt, de hogy ez valahogy nem zárul le a házasság kötése, hanem továbbra is ez egy feladat, és itt megint a feladat szót találkoznánk, mert hogy ugye azt nyilván elfogadjuk, hogy a különböző munkahelyi feladatainkba erőt meg energiát kell fordítani. Valahol, mintha ezt kevésbé vennénk tudomásul, hogy ezekbe is erőt, energiát kell fordítani.
Sokat megkapjuk, az urak nevében kérdezek, hogy figyelni kell a párunkra. Hadd kérdezem a pszichológusokat, hogy a döntés után a hűség az egy munkát jelent, nem vagyunk készek, hogy figyelni a másikat, magamat, kapcsolatunkat, mit jelent figyelni, hogy kell jól figyelni, mit figyeljek benne. Tehát ez ilyen közhelynek érzem, hogy tessék egymásra figyelni, de ezt hogy is kell csinálni?
A házasságkötés után a másik a legfontosabb számomra. Tehát ő van az első helyen az életemben. És aki az első helyen az életemben, az állandóan a figyelme előterében is van. Tehát szeretném tudni, hogy mi van vele, szeretném tudni, hogy milyen állapodom van, segítségre szorul-e, egyáltalán vele lenni. És nem azt jelenti, hogy sűrve figyelik el, mert ezt nem tudom megvalósítani. De ő van a figyelem előterében, és hajlandó vagyok kapcsolatban, munkához, egy kapcsolat olyan lesz, ami végül alakítja. És aztán a harmadik alkalommal, áprilisban erről nagyon sokat fogunk már beszélni.
Így van, de még addig azt is ki kell emelnünk, hogy itt az élmények gyűjtésére a teológia is egy fontos dolgot tud mondani, hogy tulajdonképpen ezek az élmények mind mivel tudják megajándékozni, többé tenni ezt a kapcsolatot.
Kérdezem római testvéreimet, ez melyik ikon? Görögök meg csörd. Ez melyik ikon?
Emmaus.
Ott a piros pont, így van. Azt látjuk, hogy itt alul, itt van a két Emmausi tanítvány, depressziósan, összetörve. Az eddigi utunknak vége van. Házasokra ugyanígy alkalmazhatnak. Az egyéni utunknak vége van, az én papi hivatásomnak vége van, az én orvosi szakmai hivatásomnak vége van, feladom, elegem van az életből, menekülnek el a kudarc helyszínétől, összetörve depressziósan. Találkoznak Krisztussal, az a nagyobb, az a hangsúlyos, és utána mit látunk a kép jobb alsó sarkát? Szinte táncolnak. Ugye lobogott a szívünk, ugye lángolt a szívünk, amikor találkoztunk Krisztussal, és még aznap, abban az órában visszaindultak Jeruzsálembe. Nyilván az érdekes, hogy volt egy olyan élményük, hogy lángolt a szív. Ezt én házasoknak roppant fontosnak tartanám, hogy nem csak jókat kell beszélgetni, meg együtt lenni, meg nézzük együtt a tévét csöndben, nagy veszekedések nélkül, hanem kellenek élmények. Az élmény az mindig több, mint a ráció. Ez nagyon fontos. Mikor ilyen lecsúszó házaspárokat próbálunk összekapargatni, meg szoktam kérdezni, hogy mikor volt utoljára a közös élményetek. És általában azt mondják, 4-5 éve biztosan nem volt. Csak kette. Az élmény szótöve az élet. Amit a reflexió, a ráció, az mindig csak utol próbál érni, soha nem éri utol. Az élményben nagyon sok minden van benne. Szóval, ha házas vagyok, legyen annyi eszem, hogy ilyen élményeket szerezzek, csináljak, csúnyán mondom. Miért? Azért, mert az élményben csak ketten vagyunk együtt. Az élményben, minden élményben, ez mindegy, hogy elmegyünk egy wellness fürdőbe, vagy elmegyünk az operába, ott minden élmény extázis, extáre, kilépünk önmagunkból és találkozunk az Istennel. Minden élmény, Isten élmény. Minden élmény azt üzeni neked, hogy te fontos vagy neked. És nekünk van minőségi időnk egymáson. És erre bizony nők többet szoktak várni, de tudnak várni, ha tudják, hogy majd egyszer lesz. Én leszek akkor a legfontosabb. Szóval ilyen élményeket, csúnyán hadd mondjam, gyártani kell, szervezni kell. Ebből lehet majd megújulni. Mikor csúsznánk le nagyon a lekvárba, akkor erre a cölöpre lehet visszakapaszkodni, hogy na, ott még jók voltunk, akkor még jók voltunk, és akkor visszamegyünk abba a hotelba, abba arra barlangi ösvényre, kinek milyen élményei vannak, ahol még élt a kapcsolatunk, és ott megtaláljuk a régi fonalat, önmagunkat. Az élmény roppant fontos. Csak hát mi benne a nehéz? Tehát az hogy elvigyem a feleségemet operába, nincs egy göncöm. Délután el kell mennem fodrászhoz, a gyerekeknek szervezünk beszállt, előtte kétszer összeveszünk, tudod, mit inkább nem menjünk sehol, mi is drága. Ezt csináljuk, és helyette nézzük otthon csöndben a tévét, és szeretném még egyszer mondani, abból nem lehet megújulni, hogy néztünk csöndben a tévét, meg toltuk a bevásárló kosarat. Az nem élmény, hogy rendesek voltunk egymás mellett. Ezekből a nagy élményekből, ezekből lehet megújulni. Szóval ezeket szervezni kell, ez mondom az uraknak idegbe, pénzbe kerül, de ezek olyan jó, tehát ezek úgy megerősítik, nyilván nem csak a párkapcsolatot, egy rendi közösségnek is a kapcsolatait, és hívják ezt, hogy csapatépítés, a feleségemmel csapatépítést játszunk. Ilyeneket szervezni kell, miért olyan jók ezek az élmények, több mint pszichológia, az élményekben a Nagy Istennel találkozunk. És akkor látjuk, hogy lángolni fog a szívünk, és nem depressziósan megyünk kudarctól el.
És itt azért ezt hozzá kell tennünk, hogy még egy dolog mutatja, hogy ezeknek az élményeknek a gyűjtése, megszervezése, rendszeres megléte, ez tulajdonképpen nem luxus. És az, hogy ez nem luxus, ezt az mutatja, hogy ha ezek nem történnek meg, meg a házasság egyébként is a konfliktus vagy probléma megoldó képességek, amikről majd legközelebb lesz szó, ezeknek az útján nem erősödik, akkor mindenféle gondok támadhatnak.
És bizony beszéletlesen jönnek rá. Gyengébb idegzetek most kimehetnek. És a beszélek akkor esetben meg rá, hogyha van egy rés, ahol befulakodhatnak.
Konkrétan arra gondolunk, amikor megkísért őket egy harmadik személy. Eddig is volt titkárnőm, szomszédasszonyom. Eddig nem fért be kettőnk közé. Most mitől? Miért jelentkezett pont most ez a kísértés? Úgy gondolom akkor, hogyha két ember nem zár össze szorosan. Ha van közöttünk űr, akkor tud betörni ez a vonzalom egy harmadik ember felé.
És azért már is elmondjuk, hogy vannak kapaszkodóink, egy pszichológiai szempontból is vannak kapaszkodóink, hogyha beüt egy szenvedély egy idegen felé, azt hiszem, hogy az első kapaszkodó annak a tudata, hogy nem vagyok védettek. Hogyha valaki egészséges, nem identitás, tehát egészséges férfi és egészséges nő, akkor igenis észreveszi a másik nem egyedeit. És én akkor szoktam pszichológusként is dübegulni, de nagyon, pedig ezt nem szabadna egy segítő kapcsolatban, hogyha jön valaki segítséget kérni, pontosabban önigazolást kérni, és azt mondja, hogy sajnos beleszerettem akárkibe, ez most teljesen váratlan, én egy annyira rendes ember vagyok, egy vallásos ember is vagyok, és voltam, és biztos voltam benne, hogy velem ez nem történhet meg, csak másokkal történhet meg, és most mégis itt vagyok, és velem megtörtént, és jaj, végén is tehetetlen vagyok, nagyon sajnálom, hogy sorsszerűségként éli meg valaki azt, hogy vele megtörtént, hogy szenvedély lobbant benne, nem a házasása iránt. Azért szoktam dübegulni, mert azt gondolom, hogy ez egy naív alapállapot. Számolnunk kell vele, hogy meg fog velünk történni, hogy észreveszünk valakit. És igenis rajtunk múlik, hogy mit csinálunk ezzel a szenvedéllyel. Döntésünk van és felelősségünk van, és számíthatunk rá, hogy meg fog történni az életünkben. Lehet, hogy nem is egyszer, hanem többször. Ez az egyik szempont, amit ha figyelembe veszünk, akkor már nem tehetetlenül fogunk ott állni és elsodródni ezzel a szenvedélyen. A második szempont még inkább pszichológiai, segít egy ilyen nagyon-nagyon kemény helyzetben, mert azért most könnyű erről higgadtan beszélni, hogyha valaki nyakig benne van, akkor azért tényleg szenved. Tehát tényleg úgy érzi, hogy elsodródik és nincs kapaszkodója. De hogyha valaki úgy akar dönteni egy ilyen szenvedély vihar kerős közepén, hogy hűséges akar lenni, mert számára ér a házassága annyit, vagy akár a hivatása annyit egy papnak, egy szerzetesnek, ér annyit a hivatása elköteleződése, hogy meg akar maradni benne, akkor rengeteget segít, hogyha figyelembe veszi, hogy az érzelmeinek is van többféle szintje. Van ez a szenvedély szint, ami nagyon viharos, nagyon hangos akár, nagyon beborít, és azt gondolom, hogy tehetetlen vagyok a leszámolva, csak azt gondolom. De ez a felszíni szenvedély eltakarja az érzelmeinek egy másik szintjét, ami a kötődés szintje, az az erős, régi kapcsolat, ami a házastársamhoz vagy a hivatásomhoz fűz, és ez nem szűnik meg azzal, hogy a felszínen vihar van, hogy ismerjük a tenger hasonlatot. Hatalmas hullámok vannak a felszínen, de a mély nyugodt. És hogyha van valakinek bátorsága, hogy szembenézen azzal, hogy ez a viharzás, ez a hullámzás csak a felszínen van, akkor kikötözheti magát egy kicsit úgy, mintha már tengerként, mint Odysseus az árbochoz, és mondhatja azt, hogy akárhogy ordítok és szenvedek, ne hagyjatok. Ehhez kell egy házastárs is, aki nem mondja azt, hogy na, akkor ide már nem lehetsz vissza, ez veled megtörtént. És tudok arra is példákat, hogy házasok sírva, hívva, nagyon megszenvedve, de kibírták ezt a vihart, és kibírták várni azt, hogy legyenek olyanok a hullámok, és a kapcsolatok hihetetlenül megerősödött ezután. Tehát, hogy ez egy komoly segítség, hogyha tudjuk, hogy nem a szenvedély van csak bennünk.
És amit még egy érdekes kérdés, hogy hát pszichológiailag tudjuk, hogy valóban így vagyunk pszichológiailag megalkotva, hogy észrevesszük a másik nemnek a vonzó tagjait, vagy azt is tudjuk, hogy a pszichológiailag, hogy az érzelmeknek vannak szintjei, tehát vannak azok a ránk törő szenvedélyek, meg hát van ez a mélyebb kapcsolati aspektus. De hogy ami számunkra egy érdekes kérdés, és itt kérdezem is rögtön a morálteológust, hogy vajon a bűn az hol kezdődik? Tehát, hogy bűne az, hogyha mondjuk észreveszek egy jó pasit, vagy egy jó nőt a buszon, vagy hogyha mondjuk mélyebb vonzalomra is ébredek valaki iránt, vagy hogy hol kezdődik, meddig vagyok felelős, vagy honnantól kezdve vagyok felelős, és meddig mondhatom azt, hogy ez igazándiból még nem bűn, csak hát ki vagyok szolgáltatva egy kicsit a saját fizikai adottságaimnak.
olyan jó, hogy ezt csinos pszichológus nők kérdezik tőle, hogy tudom, lehet szavazni, hogy vagy nem bűn. De ez nem demokrácia, így sajnos nincs demokrácia. Hát mindannyiunkat, a pszichológusokat és a papokat is állandóan meglepik az ilyen esetek, hogy 10-20 év házasság után, szerzetesi papi hivatás után egyszer csak megdobogtatja a szívét a harmadik valaki, és kétségbeesve jön hozzánk, de hát most akkor mi van? És az esze mást mond, de a szíve az vinné oda, és borít föl mindent, és vállal minden bűnt, és egyházi állásból is elmegy. Hogy ilyenkor mi van? Tiszta viharosan jön be. Hát két dolgot szeretnék mondani, olyan jó volt hallani, hogy mindenkit meglephet. Tehát, hogy nyugalom, tehát az, hogy a házasság után még jön egy harmadik ember, aki megdobogtatja a szívemet, azt szoktam mondani, amikor jön be hozzám valaki ilyesmi, hogy feldúlva, hogy hát ez soha nem gondolt, hogy vele előfordul, tehát van rendes felesége, vagy szerzetes és eszélyeséget, és most itt áll. Az első szavam, amit mondok Anselm Grünnel, hogy gratulálok, nem vagy fából. Ez az első, hogy olyan elevenné tudám ezt tenni, olyan elevenné, olyan erőket érez az ember a lábujjáig vizsgálják, hogy ezt nem gondoltam magadról 40-50 évesen, hogy én még ilyet tudok érezni. Tényleg nagyon elkapja az ember. Hogy az első szavunk, amit hallok a pszichológustól is, hogy nyugalom. Tehát megérintheti az ember, valahogy nem olyannak teremtett minket az Úristen, hogy csak egy irányba doboghat a kis szívünk, úgy könnyű lenne. Megyek a nők között, és amelyik irány dobog a kis szívem, az lesz az én feleségem. Nem ilyennek teremtett az Isten, bár néha ez lenne az 502. tanácsom, hogy mit kellett volna máshogy csinálni. Minden nap van 500. Hogy nem, szabadnak teremtett, nyitott szívem. Bizony megdobogtathatja a szívünket más is. Ez nem bűn és nem tragédia. Amit én bajnak tartom, tehát az, hogy egészséges az ember. Gratulálok, nem vagy fából. A te szívedet még meg lehet dobog. A második, hogy itt jön a szigorúság, hogy az erosszal ne játszom senki. Az erosz az egy több milliárd éves vonzerő. Olyan, mint az agresszió. Azzal senki ne szórakozzon. Olyan sárba fog megfektetni, amiben nem is gondoltad. Az erosszal nem lehet flörtölni, meg szórakozni, végzetes erő tud lenni. Olyan izgalmas ez, misszionáriusok mondják, minden kultúrában két nagy erő szabályozva van, mindegy milyen banánszoknyába járnak, két erő szabályozva van, az erósz és az agresszió. És nézzük meg Európát. Ezt a kettőt kiengedtük a palackból, barbárabbak vagyunk, mint a banánszoknyások. Minden kultúra, minden törzs rájött arra, hogy az erósz, ha nem szabályozok, akkor szétrombol minden családot, együttélést, ekkor jönnek a gyilkosságok, szóval rengeteg erőszakhoz vezet, az eroszt szabályozni kell. Tehát az, hogy egyszerűen megdobogtatja a kis szívemet valaki, az még nem jelent zöld lámpát. Utána jön a munka, hogy most ezzel mit kezdjünk. Ha zöld lámpát jelent, akkor tessék udvarolni, neked most ez az időszak. Hogyha ez piros lámpát jelent, tehát ez nekem egy tiltott személy, nem, akkor mit jelent? Örülök, hogy elmondják a pszichológusok is, nem vagyunk ennek kiszolgáltatva. Nem vagyok rabja. Meglepett egy ilyen roppant erős élmény, vonzalom, de ennek nem vagyok kiszolgáltatva. Nagyon erős tud ez lenni, és egyetértek azzal, hogy aki ebben benne van, mint a kutya úgy szenved. Volt egy anyukám, van egy rendes férje, két hatalmas fia, nagyon rendes család. Jön hozzám beszélgetni, hogy egyszerűen arra vágyik, hogy mikor fog újra találkozni a házi orvosával. Mert ahogy csak megérinti, azt mondja, arra vágyik, hogy találkozik, alig várja, hogy fájjon a haja, meg az akármit. Mikor leszek már beteg, hogy végre találkozunk. Felfordítja az egész életüket. És aztán nyilván megjelennek pszichoszomatikus betegségek, vágyom arra, hogy beteg. Van egy férfi, azt mondja nekem, ha csak abban a városban élek, ahol a nő van, azt se tudom, hogy hol. Ha csak a városban élek, akkor megőrülök, és fölmegy rögtön az adrenalin. Szóval aki ebben benne van, tényleg nagyon-nagyon szenved. Amit tudok mondani, hogy nem vagyunk ennek kiszolgáltatók, hanem az ember tud ura lenni, és szépen lassan ennek ellen tud állni. Én azt tudom mondani, hogy ha be is villannak ilyen vonzalmak, ilyen képek, akkor nem ez a bűn. Az a bűn, hogyha ebbe belemegyünk. Ezt tudatosan tápláljuk. És én úgy gondolom, hogy itt nagyon keménynek kell lenni. Tehát az, hogyha válaszoljak Anikónak, hogyha meglátok valakit, és megtetszik valaki a buszon, az nem vonzalom. Az esztétika, az gyönyörködtetés, de ehhez is hadd mondjak valamit, ha már benne vagyunk. hogy látni egy szép nőt, vagy egy számomra vonzó, nem tudom, brazil bőrű adoniszt, tehát hogy látni egy ilyen férfi, kinek mi, hogyha őt látom és csodálom, itt nem kell rögtön a bűnt keresni, mert megcsodáljuk mindannyian az embereket. Szeretném azt mondani, hogy egy kicsit emelni kellene a látó szögünket, hogyha az Isten ilyen szépet tud teremteni, hogy milyen szépet tud maga. Ha van ilyen szép nő, ilyen szép férfi, akkor milyen szép lehet maga az Isten. Tehát ahogy Platón is, hogy túlnézünk azokon, amiket látunk, és akkor rögtön nem az én eroszom meg a bűneim, nem ezek kerülnek ide szemre, hanem túlnézek rajta, hogy akkor milyen szép lehet az Isten. És akkor azt mondom, hogy igen, van olyan nézés, ami csodálat. És egy kicsit azt mondom, liturgia. És ezért ápoltnak és vonzónak lenni, és szépen felöltözni, az liturgia. A testemet bevonom a liturgiába, és valahogy így nézni a többi ember, így csodálva. Azt lehet. Amikor elkeseredik az ember, mikor szomorú, van egy barátom, aki rákos beteg, és azt mondja, amikor nagyon elkeseredik és fél a haláltól, akkor nézi az embereket, és sokszor a szép nőket. És akkor megnyugszik, hogy aki ilyen szép nőt tud teremteni, attól nem kell félni a haláltól. Nem is tudjuk, hogy mennyi embernek tudunk vigaszt ülteni, hogy szépen tolom a babakocsot a gyermekemmel is, és hogy egy rendezett életet sugallok, a rendet, az Isten országát sugallok, nem is tudjuk. Szóval ez lehet igaz, ezzel nincsen baj. Amit én bajnak tartok, hogy az ember ebben belemegy, és játszik az erosszal, flörtöl vele, vagy belemegy kifejezetten bűnös kapcsolatba, mint a forgószél, tönkre fülteni, szóval azt tudom mondani, hogy itt keménynek kell lenni, inkább egy tagod vesszen oda, mint az egész ember a gyernára jusson. Itt nagyon kemény kézzel vágni kell gondolatokat, vágyakat, kapcsolatokat, van úgy, hogy el kell költözni, de itt nagyon keménynek kell lenni, ezzel ne játszol senki. A kánai mennyegzőt látjuk, az ifjú pár meghívta Jézus Krisztust, és azt látjuk, hogy a vizet borrá változtatják. Ilyen mai felmérések szerint körülbelül 600 liter vizet változtatott borrá. Az már valami, tehát az már mennyiség. Hát 7 napig ünnepeltek. Milyenben az érdekes, hogy az egyszerű italt, a vizet egy nemes itallá változtatja át Krisztus. Ezért olvassuk mi föl minden házasságkötéskor ezt az evangéliumot. Itt van két ember, két egyén, és ezekből házas pár lesz. És azt kérjük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek, és ezt a két embert, akik eddig együtt jártak, döntöttek, megismerkedtek, aztán házasok lettek, és most 5-10-20 éve házasságban élnek, hogy ezeket a Szentlélek újra és újra változtassa át, hogy a két emberből legyen család, legyen házaspár. Valahányszor elmegyünk Szent Liturgiára, és ott azt látjuk, hogy a pap kéri a Szent Lelket, hogy szálljon le, és a kenyeret és a bort változtassa át, azt is kérjük, hogy a jelenlévő embereket változtassa családdá. A családokból ezt a tömeget változtassa át közösségi egyházzá. Szóval minden misén, amin részt veszünk, újra kérjük ugyanazt a lelket, aki minket valamikor házaspárrá tett, hogy erősítsen meg minket a házasságában. Minden egyes szentliturgia ebben akar megerősíteni. Vízből legyen bor, önzők is, bűnös, akármilyen emberekből legyenek házaspárok, legyen jó család. Ezzel szeretnénk befejezni, és befejezésként még hadd kérdezzek egyet a pszichológusaimtól. Milyen érzéssel menjenek haza, akik itt van? Mi az a... Mikor volt sikeres az ő itt létük hallgatásuk? Azért beszélek, akik gondolkodjanak. Mikor hallgattak jól, mikor figyeltek ide jól, mikor voltunk mi jók, mikor működött közöttünk jól a Szentlélek, ha mi maradt meg körülbelül?
Szerintem, hogyha a remény megmarad bennünk, meg a bizalom a kapcsolatokban. Meg most ez tényleg egy váratlan kérdés volt. Én azt gondolom, hogy ha valaki kíváncsivá tudtok tenni, hogy még mi lesz a folytatás, az is már egy siker, azt mondom. Nagyon sok mindent tartogatunk még a harmadik alkalommal, és lenne már jutartunk is.
Én azt mondom, akkor voltunk jók, hogyha van közöttünk olyan, aki most felmegy és felhívja a lendő feleségét. Eldöntöttem. A feleségemet én is ezt még tisztor hívtam föl telefonon, köszönöm, hogy nem fogom. Az a baj, nem tréfa, amit gondolok, hogy igen, akkor volt ez jó, hogyha valakikben megélődtek azok, hogy tessék eldönteni. és a nagy döntéseket időben meghozni, aki erről dönthet. Akinek másról van dönteni valója, akkor annak ez akkor volt jó, hogyha őt ebbe a döntés irányba erősíti. Akik már meghozták házasként ezeket a jó döntéseket, azoknak azt tudom kívánni, hogy ezek a döntési pontok, ezek ilyen impulzívak, ebből élünk. Erősödjenek meg csak ebből is, merjenek ezt visszatérni és ebből meríteni. Kinek milyen döntése van, hozza meg a döntést.
Megtisztelő volt a figyelmük, köszönjük szépen!
Beszéljük meg! A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.